Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A Máteret magisztrának a múlt alkalommal áttekintett bevezető gondolatait követően térjünk rá a körrevélnek azokra a fejtegetéseire, amelyekben 23. János a maga szellemi hozzájárulását, társadalmi és gazdasági meglátásait fogalmazta meg a társadalmi tanítás továbbépítésének és néhány kérdésben lényeges kibővítésének szándékával. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy a Máteret magisztra gondolatmenete, a pápa érvelése számos ponton emlékeztet azokra a gazdaság és társadalom elméleti nézetekre, amelyeket éppen ebben az időszakban vezető európai kereszténydemokrata politikusok és közgazdászok, az Európai Gazdasági Közösség és a Jóléti Állam teoretikusai, a francia Robert Schuman vagy a német Ludwig Erhard és mások képviseltek, akiket máig is a szabályozott piacgazdaság teoretikusaként és az Európai Unió alapító atyáiként tisztelünk. Új meglátásai tárgyaló gondolatmenetét a Szentatya azoknak az alapelveknek a megfogalmazásával, megerősítésével kezdi, amelyek egyértelműen kijelölik a katolikus társadalmi elmélet szellemi mozgás terét. Így fogalmaz, először is szögezzük le, hogy a gazdasági életben a döntő szerep a magán kezdeményezéseké kell legyen, akár egyénektől, akár közös értékek kielégítésére, különféle módokon szervezett csoportoktól erednek ezek. Lényegében a magántőke és a magánmunka együttműködésén alapuló piacgazdaság melletti állásfoglalás ez, amit a klasszikus természetjog alapján álló keresztény tulajdonfelfogás és a modern gazdaság világának racionalitása is alátámaszt. Ezt az elvet ugyanakkor a pápa az államnak támogató, ösztönző, szervező, hiánypótló és kiegészítő gondoskodásával, mint a szubszidiaritás elvén alapuló, a gazdaságot és a társadalmat szabályozott autonómiaként értelmező és működtető valóságnak az elismerésével egészíti ki, lényegében a 60-as évek nyugati keresztény-demokrata, keresztény-szocialista gazdaságpolitikai modellje mellett foglalva ezzel állást. Némiképpen a quadragesimo anno gondolatmenetét is továbbépítve, a nyugati demokráciák háború utáni fejlődésének tapasztalataira hivatkozva elismerésre beszél a Szentatya a társadalom közbőső közösségeinek, egyesületeknek, szakmai, regionális, kulturális, érdekvédelmi társulásoknak, ma úgy mondanánk, hogy a civil szférának a fontosságáról, amelynek a társadalmi kapcsolatrendszerek zökkenőmentes és kiegyensúlyozott működését a tőke, a munkavilága, a társadalom alapsejtjét jelentő családi közösségek és az állam közötti sokrétű közvetítést, az egyének és közéletbe való megfelelő bevonását hivatott biztosítani. A következő kérdés, aminek tárgyalására kitér a körlevél, immár hagyományos témája a társadalmi tanításnak. A munkabérek kérdése az, amelyek mértékét a termelési és piaci racionalitás mellett az igazságosság és a méltányosság elvei szerint kell megállapítani. Ezen a ponton János pápa figyelmét néhány olyan új negatív jelenség kelti fel, amelyek azóta is világunk ellentmondásai közé tartoznak, és amelyekkel a katolikus társadalom és gazdaságetika és szociálpolitika sokan nem békélhet meg. Ezek sorában az egyik, a harmadik világ gondjaira élénken odafigyelő Szentatya szerint a bérszínvonalnak a fejlődő országokban való tudatosan alacsony nyomorszinten tartása, amely a kizsákmányolás, az egyenlőtlenségek és a szegénység szakadatlan újratermelésével megmételjezi az emberiség életét. A második visszásság az, amit latin-amerikanizációnak nevezünk a közbeszédben, miközben egyes régiókban, országokban elképesztő a kizsákmányolás, a kisemmizés és a szegénység, addig a többség elképesztő nyomorával egy szűk réteg a gazdagsága, és a szegények nyomorát szemérmetlenül arcul csapó, nyílt pazarlásra áll szembe. Egy korrupt, magát saját társadalmától szöges drótokkal és fegyveres testőrökkel elzáró helyi elit embertelen uralma. A körlevél által felsorolt harmadik negatív jelenség egyes országok indokolatlan és türelmetlen erőltetett fejlődése, fejlesztése, erőszakos iparosítása és modernizációja, amelynek árát önkényeskedő, gazdasági és ideológiai légvárakat építő kormányzatok, a szöveg nem mondja ki, de alig ha kétséges, hogy a pápait döntően a szocialista rendszerekre és tervgazdaságokra gondol, az emberek tömegeivel fizetteti meg, és aggasztó az is, hogy a világországainak tekintélyes hányada nemzeti jövedelme igen nagy részét fegyverkezésre költi. A gazdasági fejlődés és társadalmi haladás egyensúlyának kérdésére térve, a Szent Atya azzal a nézettel száll szembe, amely a jólétet puszta anyagi felhalmozásként értelmezi, hiszen egy nép gazdasági jólétét nem is annyira az általa birtokolt anyagi javak összességével kell mérni, hanem inkább a javaknak az igazságosság szabályai szerinti elosztásával, vagyis azzal, hogy képes-e az állam minden polgárát fenntartani, kiteljesíteni önmagát, hiszen a nemzetgazdaságnak mind egésznek lényege szerint éppen ez a rendeltetése. A gazdasági növekedés öncélúvá válik akkor, ha a társadalmon belüli a munkaadók és munkavállalók közötti vagyoni különbség túlzott növekedésével jár együtt, és nem biztosítja minden szereplő számára a gyarapodásából, a hozamból való igazságos és méltányos, az egyéni és közérdekre is tekintettel lévő részesedést, aminek előteremtésére a keresztény közgazdászok által nyomatékosan ajánlott a profitból biztosítható munkavállalói részvényjuttatás az úgynevezett vállalati résztulajdon megteremtésének lehetőségét említi a dokumentum. János pápának ez a gondolata, vagy a gazdasági élet szereplői és az egyes gazdasági ágazatok közötti vagyoni és jövedelmi kiegyenlítődés és újraelosztás ajánlása szolgálta későbbiekben a legutóbb éppen 16. Benedek pápa által méltatott üzleti etika egyik szellemi és szemléleti kiinduló pontjául. A gazdaság, a munka világát érintő pápai javaslatok sorában nagy súllyal szerepel a munkát végző ember méltóságának biztosítása, amelyre a Szent Atya kisvállalkozásoknak, a szövetkezeteknek, a munkás tőketulajdonossá válásának állami támogatással való szorgalmazását tekinti alkalmas eszködnek, valamint azt, hogy a munkavállalók részesedést kapjanak a nagyvállalatok életének és üzletpolitikájának alakításából, a termelés és értékesítés irányításából. 23. János a 60-as évek elején már világosan látta azokat a változásokat, amelyek a tőketulajdon természetének azóta végérvényessé vált áprendeződését jelezték előre. Így a tőketulajdonosok és a menedzserek körének elhatárolódásában már világosan felsejlett számára annak a veszedelme, hogy a nagyvállalati szféra előbb-utóbb kicsúszhat az állami kontroll, sőt, az egyes tőketulajdonosok ellenőrzése alól is, és a közjószolgálata helyett önmaga személytelen gyarapodásának útjára léphet. Egy ilyen fejlemény a pápa nézete szerint nem pusztán a tulajdonhoz való személyes és közvetlen jogot teszi semmissé, de a tulajdonnal vele járó személyes felelősséget is semmivé párologtatja. Az a folyamat, amit itt 23. János, bár nem a közgazdaságtan szakszerű megfogalmazásával érzékel, már nem más, mint a tőke globalizációjának veszedelme, ami nehezen értelmezhető a magántulajdonhoz való jognak a természetjog alapján való meghatározásából, hiszen az a tulajdonos személyességének hagyományos meggyőződéséből, és nem a tulajdonnak a tulajdonos fölé is kiterjesztett személytelen uralmából indul ki. Úgy tűnik, hogy a Szent Atya a 60-as évek elején éppen ennek ellensúlyozását látta a társadalmi és állami tulajdon szerepének növelésében, növekedésében, amit lényege belső természete szerint a közjó szolgálatába állított kollektív, közösségi magántulajdonként fogott fel, annak minden morális tartalmával és értékével együtt. A körlevél következő részében a pápa a gazdaság egyes ágazatai közötti egyenlőtlenségekből és azok növekedéséből származó kérdésekre fordította figyelmét. Látlelete szerint a modern társadalmakban felgyorsul a hagyományos falusi közösségek leépülése, az emberek tömegei városokba, az ipar és a szolgáltatások világába való átvándorlása, amely a mezőgazdaságot hátrányos helyzetű, el- és lemaradó területté teszi. E téma összefüggésében nem feledkezhetünk meg arról, hogy éppen a 60-as évek elején zajlottak nagy viták a nyugat-európai nemzetgazdaságokban az agrártámogatások rendszerének újragondolásáról, arról, hogy ha a parasság emberhez méltó életviteléhez szükséges eszközök hiányoznak, akkor a gazdaság és a társadalom fejlődése a falun megáll, vagy késésben marad, és ennek következtében semmi sem lesz képes az embereket visszatartani attól, hogy elhagyják a földet, aminek falun és városon a gazdaság és a kultúra egész világában beláthatatlan következményei lehetnek. E veszedelem elhárítására János pápa a föld műves munka jobb megbecsülését, kedvező adó- és hitelpolitikát, szabályozott agrárpiacot követelt, a természeti adottságokat és a regionális lehetőségeket jobban figyelembe vévő kormányzati lépéseket és nagyobb társadalmi szolidaritást, hiszen végső soron az agrárium világának alakítása lehet a világban éhező tömegek megsegítésének, egész nemzetek felemelésének alkalmas eszköze. Ám a Máteret magisztra gondolatmenete szerint még ennél a város és a falu, a munkás és a földműves közötti szakadék áthidalásánál is nagyobb feladat, az eltérő fejlettségi országok közötti kiegyenlítődés követelése, hiszen mai világunk talán legfontosabb kérdése mégiscsak az, hogy milyen viszonynak kell kialakulnia a gazdaságilag fejlett és a gazdaságilag elmaradott fejlődő országok között, azok között, akik jólétben, meg akik a legsötétebb nyomorban élnek. A Szentatya pápai körlevelében elsőként tesz hitet arról, hogy a gyakran túltermelési válságokkal az előállított termékek feleslegével küzdő fejlett világországainak morális kötelessége segélyekkel támogatni azokat, akik nyomorognak és éheznek, a termelőtőke és a termelési technikák hiánya vagy fogyatékosságai miatt még az elemi létfeltételekben is szűkölködnek. A gyengéknek tudományos, technikai, pénzügyi segítségre van szüksége, ám a helyi hagyományok, viszonyok tiszteletben tartásával, hiszen akik a segélyezés mögé bújtatott hamis modernizációval megpróbálják megingatni e népek tiszta életfelfogását, valami nagyon tisztességtelen dolgot követnek el. Tegyük itt hozzá, a későbbi évtizedekben sajnos 23. János félelem igazolódott. Olyan nyerészkedő segélyipar és segélyparazitizmus alakult ki mára, amely gazdasági és politikai játszmák része. Ez a nyomor, az alulfejlettség, a politikai zsarolás és a manipuláció II. János Pál 16. Benedek pápa által számtalanszor elmarasztalt eszközévé globális újragyarmatosítássá fejlődött az idők során, amely ellen az egyháznak az igazságosság és a szeretet globalizációjának eszközeivel harcolnia kell. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.